készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős, egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást is szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. A legszegényebb kistelepüléseken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél te is csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek, a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Az Európai Parlament megszavazta az új Európai Bizottságot. A következő testület így a tervek szerint vasárnap hivatalba léphet, miután formálisan a tagállamok is jóváhagyják a döntést. Az uniós kvázi kormányban minden tagállam egy-egy tagot küldhet, Magyarországot Várhelyi Olivér képviseli, az eddigi bővítés politikai és szomszédságpolitikai biztos, az egészségügyért és állatjólétért felel majd, bár az eredetileg javasolt jogkörein faragtak. A Fidesz nem szavazta meg az új Európai Bizottságot, mert szerintük nem garantálta megfelelő változás, a DK pedig azért voksolt nemmel, mert a testület tagja a fideszes Várhelyi Olivér. Ursula von der Leyen eddigi bizottsági elnököt még júniusban jelölték újra az állam és kormányfők, Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyedüliként nemmel szavazott. A tagországok Európai Unió mellé rendelt nagyköveteiből álló állandó képviselők bizottsága előkészítette a Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi belső határain folytatott ellenőrzések január 1-től kezdődő megszüntetéséről szóló tanácsi határozatot. Hódor Bálint, a magyar képviselet vezetője azt mondta, a schengeni döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. Már több mint 100 000 írták alá a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére létrejött agrárpetíciót. A Megvédjük a magyar gazdákat és el a kezekkel az agrártámogatásoktól címen meghirdetett gyűjtést a kormány is támogatja, emlékeztettek. A kezdeményezést azzal indokolták, hogy az Európai Bizottság elvenné a területalapú támogatásokat a gazdáktól, és kétes import élelmiszerekkel árasztaná el az unió piacát. Klaus Iohannis román államfő összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot a választásokba való beavatkozás gyanúja miatt. Az alkotmánybíróság pedig bejelentette, hogy két államfő jelölt a választás múlt hétvégi első fordulójában született eredmények semmissé nyilvánítását és a voksolás megismétlését kezdeményezte. Minden a magyarság megmaradása érdekében tett erőfeszítés végső soron azért van, hogy meg tudjuk őrizni kultúránkat, és erre a nehézségek közepette is pénzt kell fordítani, mondta Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes Kolozsváron. A KDNP politikusa a Kriza János Néprajzi Társaság kibővített és felújított belvárosi székházának avat ünnepségén vett részt, a magyar kormány 750 millió forinttal támogatta a beruházást. A 2025-ös büdzsé egy új gazdaságpolitika költségvetése, amely a tartós konjunktúra alapjainak lefektetéséről szól. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter expozéjában az országgyűlésben. A kormány 3,4%-os GDP bővüléssel és 3,2%-os inflációval számol. A törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben előírt államadóság szabálynak és a stabilitási törvény rendelkezésének, bár vannak kockázatok, közölte Horváth Gábor, a költségvetési tanácselnöke. Országosan mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban 2027-ig, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor elmondta, a projekt korábban indult, első részének köszönhetően több mint 10 000 30 év alatti fiatalt sikerült munkába állítani, a program másik, a 30 év felettieket érintő részében pedig 11 000-et. Mindkét programban a résztvevők több mint 90%-át a mikro- és kisvállalkozásoknál foglalkoztatják. Az MVM Next energiakereskedelmi ZRT november 29-e és január 5-e között több mint 5 hetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a szokásosnak megfelelően. Az elmúlt évek gyakorlata is ez, az MVM egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepi időszakban. Végül az időjárásról, nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, főként a nap második felében majd többfelé várható eső, zápor, megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mi vida, destrozado mi alma, has roto mi mundo, no más. Ay, malandro, yo perdí mis sueños, mis momentos dulces y hasta mi estabilidad. Cuando tú llegaste, yo tenía mis sueños y ahora tú te marchas, me has dejado sola y sin felicidad. Ay, malandro, yo tenía un piso que era un paraíso y un millón de amigos, caray. Malandro, yo tenía un billete y hasta un cohete con el que solía volar. Yo tenía mi vida, yo tenía mis sueños. Tú lo has roto todo, rompiste mi vida y mi felicidad. ¡Ay, malandro! ¡Hooligan! más. Tú me has robado todo, embustero, hasta mi felicidad, malandro, ey.
Ay, malandro, malandro.
Oye, si la suerte era loca, como dicen por ahí, porque exactamente a mí tú me has robado. Yo estoy más cuerda que el colibrí.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, ma este Alessandro Baricco Novecento című írásának első részét hallják, melyet Csúlya Imre olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Az úgy volt, hogy egy adott pillanatban valaki mindig felemelte a fejét, és meglátta. Nehéz dolog ezt megmagyarázni. Akarom mondani, több mint 1000 voltunk ott azon a hajón. Utazgató gazdagok, meg emigránsok, fura alakok, meg mi. Mégis mindig volt egy valaki, csupán egyetlen egy, aki elsőként látta meg. Lehetséges, hogy épp az ebédjét fogyasztotta, vagy egyszerűen csak sétálgatott a hajóhídon. Az is lehet, hogy a nadrágját igazgatta. Egy másodpercre felemelte a fejét, egy pillantást vetett a tengerre, és meglátta. Akkor gyökeret eresztett a lába, ott, ahol éppen állt, a szíve felpörgött 1000-re, és mindig, minden egyes alkalommal, esküszöm, hogy mindig ugyanúgy, odafordult felénk, a hajó felé, mindenki felé, és azt kiáltotta: Amerika! Aztán csak állt ott mozdulatlanul, mintha egy fényképezőgép kattanására várna, és olyan képet vágott, mintha ezt az Amerikát legalábbis ő csinálta volna. Esténként, munka után, meg vasárnaponként, a sógora segítségével. Kőműves, jóra való ember. Először valami funérlemezből készült dologra gondolt, de aztán szabadjára engedte a fantáziáját, és megcsinálta Amerikát. Az, aki elsőként látta meg Amerikát. Minden egyes hajón van egy valaki. És ne higgyék, hogy az efféle dolgok véletlenül esnek meg. Nem. És nem is dioptria kérdése. A sorsé? Igen. Ezeknek az embereknek az életében az a bizonyos pillanat már előre meg volt írva. És gyerekkorukban a szemükben észettél volna, és ha tényleg jól belenéztél, őt láthattad. Amerikát. Készen arra, hogy lávaként előtörjön, hogy az idegekben és a véráramban, és tudom is én még hol, végigfoljon egészen az agyig és onnan a nyelvre. Egészen addig a kiáltásig, Amerika! Ott volt már azokban a kisgyerek szemekben az egész Amerika. Ott, a sorára várva. Erre Danny Budman T.D. Lemon Novecento tanított engem. A leges legnagyobb zongorista, aki valaha is zenélt az óceánon. Az ember szemében az van, amit majd látni fog, nem pedig az, amit már látott. Így mondta, amit majd látni fog. Én aztán láttam eleget az Amerikából. 6 év odafönt azon a hajón, 5-6 út évente, Európából, Amerikába és vissza. Mindig csak a vizen ringatózva. Úgyhogy mikor végül lementél a szárazföldre, képtelen voltál egyenesen a WC-be pisálni. Az egy helyben állt. Az igen. De te továbbra is ringatóztál. Mert egy hajóról még csak le lehet szállni. De az óceánról... Mikor felszálltam rá, 17 éves voltam. És csak egyetlen dolog érdekelt az életben. Hogy fújhassam a trombitámat. Így hát, mikor a fülembe jutott, hogy embereket keresnek a gőzhajóra, a Virginianre, odalent a kikötőben én is beálltam a sorba. Én és a trombita. 1927. január. Vannak már zenészeink, mondta a társaság embere. Tudom, mondtam, és neki kezdtem trombitálni. Ő csak álltott és nézett engem. Arcizma se rándult. Megvárta, hogy befejezzem, egy árva szó nélkül. Aztán megkérdezte. Mi volt ez? Nem tudom. Felcsillant a szeme. Amikor nem tudod, hogy mi, akkor az jazz. Aztán valami furcsa dolgot művelt a szájával, talán mosolygott. Volt egy aranyfoga, pontosan középen, mintha azért tette volna kirakatba, hogy eladja. Megbalondulnak ezért a zenéért odafönt. Az odafönt azt jelentette, hogy a hajón. És az a bizonyos mosoly meg azt, hogy felvettek. 3-szor vagy 4-szer zenéltünk napjában. Először a gazdagoknak, a luxusosztályon. Aztán a másodosztályon utazóknak, és időnként lementünk azokhoz a szerencsétlen emigránsokhoz is, és zenéltünk nekik, de egyenruha nélkül, úgy, ahogy éppen voltunk. És néha ők is velünk zenéltek. Zenéltünk, mert az óceán nagy és ijesztő. Zenéltünk, hogy az emberek ne érzékeljék az idő múlását, hogy elfelejtsék, hol vannak és kicsodák. Zenéltünk, hogy táncolhassanak, mert ha táncolsz, nem hallhatsz meg, és Istennek érzed magad. És a zene, amit játszottunk, ragtime volt, mert ez az a zene, amire Isten táncol, amikor senki sem látja. Amire Isten táncolna, ha néger lenne.
Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore, signori, mesdames et messieurs, Isten hozta önöket ezen a hajón, ezen az úszó városon, mely minden részletében a Titanicra hasonlít. Nyugalom, maradjanak csak ülve. Az az úr ott lent már keresztet vetett, láttam én azt. Isten hozta önöket az óceánon. Erről jut eszembe. Mit keresnek önök itt? Fogadást kötöttek? Hitelezők voltak a sarkukban? 30 évvel lemaradtak az aranyásuk versenyében? Meg akarták nézni a hajót, és nem vették észre, hogy már elindult? Vagy netán leugrottak egy pillanatra cigarettáért, és most a feleségük a rendőrségen siránkozik? Pedig milyen rendes ember volt, teljesen normális, 30 év alatt soha egy veszekedés. Szóval mi az ördögöt keresnek itt 300 mérföldnyire bármelyik átkozott földrésztől, és 2 percnyire a következő ágyikertől? Pardon, madám, csak vicceltem. Nyugodt lehet, ez a hajó úgy siklik, mint golyó az óceán biliárdasztalán. Tik, még 6 nap, 2 óra és 47 perc, és zsupsz, bent a lyukban. New York! Nem hiszem, hogy szükség lenne rá, hogy én itt elmagyarázzam önöknek, hogy ez a hajó sok szempontból mennyire fantasztikus, sőt, a maga nemében egyedülálló. A parancsnokság Smith kapitány kezében van, aki köztudottan klaustrofóbiában szenved, de igen, bölcsember, biztosan észrevették, hogy egy mentőcsónakban lakik. Önökért itt egy rendkívüli, utolérhetetlen, abszolút egyedülálló profi csapat dolgozik. Paul Szizinski, kormányos, lengyel expat, távolban lát, kézrátétellel gyógyít, sajnos vak. Bill Young, távirász, nagy sakjátékos, balkezes és zadok. A fedélzeti orvos dr. Klaus Hermann Spitzwegensdorfentag. Ha netán sűrűsítben kellene őt hívniuk, hát bekint van. És mindenek előtt, monsieur Pardin, szakács, egyenesen Paribból, ahová azonnal vissza is tért, miután személyesen megállapította azt az említésre méltó körülményt, miszerint a hajón nem található konyha, mint ahogy az többek között Monsieur Camembert is, 12-es kabin, éles szemmel észrevette, és aki ma arról panaszkodott, hogy a mosdója majonézzel van tele, ami elég furcsa, mert a mosdóban általában a felvágottakat szoktuk tartani, mégpedig a konyha hiány miatt. És ennek tudható be többek között az is, hogy a hajón nincs igazi szakács, aki Monsieur Pardin lett volna, na igen, de hát ő azonnal visszatért Paribba, ahonnan korábban egyenesen ideérkezett, abban a hitben, hogy idefent egy konyhát talál majd, amely azonban, hogy hülyek maradjunk a tényekhez, nincs, és mindezt e hajó szellemes tervezőjének, a kiváló Camilleri mérnöknek köszönhetjük, a világ hírű éhező művésznek, aki számára egy forró nagy tapsot kérek! Higgyék el nekem, sehol máshogy nem találnak ehhez hasonló hajót. Mert az még csak előfordulhat, ha netán évekig keresgélnek, hogy találnak egy klausztrofóbiában szenvedő kapitányt, egy vak kormányost, egy dadogó távirást, egy kiejthetetlen nevű orvost, sőt mindenkit együtt, ugyanazon a konyha nélküli hajón. Lehetséges, de ami soha többé nem fordulhat elő önökkel, és erre mérget vehetnek, az az, hogy egy fotel 10 cm-en és több száz méternyi vizen az óceán kellős közepén üljenek, szemükben ámulattal, fülükben csodálattal, lábukban a ritmussal, és szívükben az egyedülálló, végtelenül nagy, utolérhetetlen zenekar által játszott szongyával. Uraim és hölgyeim, az Atlantic Jazz-en! Clarinet, Sam Sleepy Washington! Banjo, Oscar De La Guerra! Trombita, Tim Tooney! Bozan, Jim Jim Brad Gallup! Gitar, Samuel Hawkins! És végül a zongoránál Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecento, a legnagyobb!
Valóban az volt, a legnagyobb. Mi zenéltünk, ő valami más csinált. Az a zene, az a valami nem létezett azelőtt, hogy ő játszotta volna. Értik? Sehol sem létezett. És amikor felállt a zongorom mellől, megszűnt létezni. Mindörökre megszűnt létezni. Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecento. Amikor utoljára láttam őt, egy bombán ült. Komolyan! Egy ekkora nagy dinamit tölteten ült. Hosszú történet ez. Azt mondta, amíg van valahol félretéve egy jó történeted, és van valaki, akinek elmesélheted, nincs igazán nagy baj. Neki volt egy jó története. Ő maga volt az a jó történet. Ha belegondol az ember, megdöbbentő, de szép. És azon a napon ott, a nagy adag dinamiton ülve, nekem ajándékozta. Mert én voltam a legjobb barátja. Bár később sok hülyeséget csináltam, és ha most fejjel lefelé lógatnának, már semmi sem potyogna ki a zsebemből. A trombitát is eladtam, mindent. De azt a történetet nem. Azt nem vesztettem el. Még mindig itt van, tisztán és megmagyarázhatatlanul, mint az a zene, amit a varázslatos Danny Woodman T.D. Lemon Novecento játszott a zongoráján, ott, az óceán közepén. egy Danny Budman nevű tengerész fedezte föl. Egy reggel, mikor már mindenki leszállt Bostonban. Egy kartondobozban bukkant rá. 10 napos lehetett, nem több. De nem sírtám. Csak feküdt ott csöndben, nyitott szemmel abban a nagy kartondobozban. Az első osztály báltermében hagyták. A zongorán. De nem úgy nézett ki, mint egy első osztálybeli újszülött. Az eféle dolgok az emigránsokra voltak jellemzőek inkább. Titokban megszülni valahol a hajóhidon, s aztán otthagyni az újszülöttet. De nem ám embertelenségből. A nyomor. A szörnyű nyomor volt az oka. Mint a ruhákkal is. Amikor felszálltak, a fenekük csupa folt, mindegyikükön agyonhordott ruha. Az egyetlen, amiük volt. De a végén, mivel Amerika, akárhogy vesszük, mégiscsak Amerika, láthattad őket, amint szállnak ki sorra, valamennyien jól öltözötten, a férfiakon még nyakkendő is, és a kis kölykökön azok a fehér kis ingecskék. Szóval kitettek magukért. Az alatt a 20 nap utazás alatt szaptak és vartak. A végén már nem találtál egyetlen függönyt sem a hajón, se egy lepedőt, semmit. Ünneplő ruhát készítettek maguknak Amerikához. Az egész családnak. Mit mondhattál volna? Szóval időnként becsúszott nekik egy kiskölyök is, ami egy emigráns számára egyel többet ömni való szájat jelentett, és egy csomó a bevándorlási hivatalnak fizetendő pénzt. A hajón hagyták őket. A függönyökért és a lepedőkért cserébe, ha úgy vesszük. Azzal a kisfiúval is valami ilyesmi történhetett. Így gondolkozhattak. Ha ott hagyjuk a zongorán, az első osztály báltermében, esetleg valami gazdag pasi magához veszi, és akkor egész életében boldog lesz. Jó elképzelés volt, de csak félig vált be. Nem lett gazdag. De zongorista, igen. A legnagyobb. Esküszöm, a legnagyobb. Szóval az öreg Budman rátalált. Keresett valamit, amiből kiderülhetne ki ő, de csak egy feliratot talált a kartondobozon kék tintával nyomtatva. T.D. Limoni. Valamiféle rajz is volt rajta, egy citromé, az is kék. Danny philadelphiai néger volt, olyan hatalmas, hogy csak még. A karjára vette a kiskölyköt, és azt mondta neki. Hello, Lemon. És valami megmozdult benne. Valami olyasmi, hogy apa lett. Egész életében kitartott amellett, hogy az a TD csak is a Thanks Danny rövidítése lehet. Köszönet, Danny. Badarság volt, de ő tényleg hitt ebben. Azt a kiskölyköt egyenesen neki hagyták ott. Szentül meg volt róla győződve, TD, Thanks Danny. Egyik nap mutattak neki egy újságot, benne egy reklámmal. Egy férfi olyan hülye arckifejezéssel és egészen vékony bajusza, az a tipikus forróvérű latin, meg egy ekkora nagy citrom és a felirat, Tano de Mato, a citromok királya, Tano de Mato, a királyok citroma, és még valamiféle tanúsítvány, vagy blanketta, vagy mifene. Tano de Mato. Az öreg Budmannek egy arcizma sem rándult. Ki ez a buzi? Kérdezte. És elkérte az újságot, mert a reklám mellett ott voltak az ügető eredményei is. Nem mintha játszott volna. A lovak neve tetszett neki. Csak ennyi. Igazi szenvedély volt ez nála. Folyton azt mondogatta. Figyelj, ezt hallgass meg, ezt itt. Clevelandben futott tegnap. Bajkereső, így hívják, érted? Hallottál már ilyet? És ez itt, nézd, jobb előbb. Haláli, nem? Szóval tetszettek neki ezek a lónevek. A szenvedélye volt. Hogy ki nyert, az őt abszolút nem érdekelte. A nevek. Azokért volt oda. Azt a kiskölyköt meg kezdte a saját nevén szólítani. Danny Budman. Ez volt az egyetlen fényűzés, melyet valaha is engedélyezett magának egész életében. Aztán hozzátette. T.D. Lemon. Pontosan úgy, ahogy arra a kartondobozra volt írva. Mert azt mondta, a név közepén lévő kezdőbetű nagyon hatásos. Minden ügyvédnek van, erősítette meg Bertie Bam, a gépész, aki egy John P.T.K. Wander nevű ügyvédnek köszönhetően került börtönbe. Ha ügyvédnek megy, megölöm, jelentette ki az öreg Budman, de minden esetre azt a két kezdőbetűt meghagyta ott a név közepén, és így lett végül Danny Budman, T.D. Lemon. Szép név volt. Tanulmányozták egy kicsit, halkan ismételgették, az öreg Danny meg a többiek lent a gépházban, kikapcsolt motorokkal, Boston kikötőjében. Igazán szép név, mondta végül az öreg Budman, De valami még hiányzik. Egy jó befejezés. Igaza volt. Hiányzott egy jó befejezés.
Legyen a vége kedd, mondta Sam Stoll, a pincér. Kedden találtad, nevezd őt keddnek.
Danny gondolkozott egy kis ideig, aztán elmosolyodott. Jó ötlet, Sam. Új századnak az első évében találtam, nem igaz? Novecento lesz a neve.
Novecento?
Novecento. Tehát az egy szám? Egy szám volt. Most már egy név. Danny Woodman, T.D. Lemon Novecento. Tökéletes. Gyönyörű. Micsoda név? Istenem, igazán nagy név. Híres ember lesz belőle ilyen névvel.
A kartondoboz fölé hajoltak, Danny Woodman, T.D. Lemon Novecento felnézett rájuk és elmosolyodott. Danny Woodman még 8 év, 2 hónap és 11 napig tengerészkedett. Aztán egyszer a viharban, az óceán kellős közepén egy elszabadult csörlő hátba kapta. 3 napig tartott, míg meghalt. Valami eltört benne. Nem lehetett többé összerakni. Novecento kisfiú volt akkoriban. Odaült Danny ágyához, és nem mozdult onnan. Volt nála egy halom régi újság, és 3 napon át hihetetlen erőfeszítéssel olvasta fel az öreg Dannynek, aki elpatkolni készült, valamennyi lóversenyfutam eredményét, amit csak talált. Úgy rakta egymás mellé a betűket, ahogy az Danny tanította neki. Az ujját az újságpapírra nyomva, és egyetlen pillanatra se véve le róla a szemét. Lassan olvasott, de olvasott. Így az öreg Danny a chicagói 6. futam alatt halt meg, melyet ivóvíz nyert meg, 2 fejhosszal zöldségleves és 5-tel kék háttér előtt. Az igazság az, hogy képtelen volt megállni, hogy ne nevessen a neveket hallva, és a nevetés közben kipurcant. Belegöngyölték egy nagy vászonba, és visszaadták őt az óceánnak. A kapitány vörös festékkel azt írta a vászonra: Köszönet, Danny.
Alessandro Baricco Novecento című írásának első részét Csúlya Imre olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Lelkem áld az Urat, áld az Urat. Egyedül őt imád, zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. A lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül.
Az itt. ez a test elgyengül. Erőmmel, hogy utam véget ér, de a lelkem mégis téged állt vég nélkül.
With the burden Santa Maria.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pressures in life, and so many reasons to throw in the towel. But when I feel like I'm losing this fight, consolation from heaven comes clearly to me to remind me, to remind. Than seeing you, Jesus, seeking the Master, the one who reigns over my life. Nothing else matters than seeing you, Jesus, just to sit at your feet, hear your voice clearly speak. Lift me out of fear, for in you I'm complete. It reminds me that nothing else matters. Oh, nothing. And there's so many mountains discouraging you. Just don't focus on yesterday's loss. Consolation from heaven will come clearly to you. Consolation from the Father, it will come to you. Consolation from the Father, it will come to you to remind you, to remind you that nothing else matters than seeing you, Jesus, oh Lord, seeking the Master. Seeing you, Jesus, just to sit at your feet, hear your voice clearly speak, lift me out of deep, for in you I believe. It reminds me that nothing else matters. Broken before you, I need to receive a fresh touch from heaven, and I will not leave till you touch me, oh Lord, I pray. I need you every day with all of my heart. I believe that you are all I ever wanted. You're all I